Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Igen, Winnetou, meg Old Shatterhand, ők voltak azok, akik a plitvicei tavak környékét bebarangolták, bár igazából az ezüstónak keresték talán a kincsét. Az tényleg szép, amit látható nyáron, ugye azurkékek, meg smaragdzöld színűek a tavak, és habzó patakok vannak, látható, ahol itt keresik a madarak a zsákmányukat. Gyönyörű hidacskák vannak, elképesztő karsztforrások, meseszép a plitvicei tavak környéke. Mondom, érdemes ide pár napot úgy is eljönni, hogy nem rögtön robogunk a tengerpartra tovább pár óra sétát követően. És ugye legtöbben mit csinálnak? Megnézik a legnagyobb vizesését a plitvicei tavaknak, leszállnak a buszról, vagy az autóból kiszállnak, és akkor hoppipa, megvan ez a nagy vizesés. Na most szerintem pont nem ez a legérdekesebb az egészben, tehát sokkal érdekesebb a másik rész, a másik bejáratnál, ahol ilyen kis apró tavacskákat találunk, természetes tavacskákat, hidak vannak az erdőben, tehát tényleg az a rész sokkal szebb, sokkal vadromantikusabb, mint az, ahol található ez a nagy vizesés, de hát mindegy. Minden esetre szerintem érdemes itt, mondom, két napot eltölteni. Lehet két szálloda közül is választani, illetőleg hát rengeteg apartmanház van a közelben, úgyhogy a szállással tényleg nincsen gond. Sibenikről még mindenképpen mesélni szeretnék egy kicsit. Egyrészt itt aztán tényleg a dalmáciai hangulatot lehet érezni. Korábban iparváros volt, és a város körül még tényleg azért találkozhatunk az ipartelepek maradványaival, de ma már áprilistól novemberig minden a turistákról szól. Hogyha autóval jön valaki, akkor lényegében egyenesen be kell hajtani a kikötő felé, és hát parkolni nagyon nehéz. A buszpályaudvar mellett van fizető parkoló, azonnal megtelik, de minden esetre valahonnan azért csak fel tudjuk keresni az óvárost, meg a nyüzsgő piacot. A tengerparti sétány rendkívül szép, nem túl nagy, nem túl hosszú, de rendkívül hangulatos. Van egy nagy erőd is két ágyúval mellette, és néha azért lőnek is ezekből. Amikor például itt voltunk, akkor egy delegációval jártunk erre, és akkor is próbáltak az öreg mordályokból hangot kiadni. Azt az egyik elsült, a másik meg majdnem besült, de azzal együtt érdekes volt. A Szent Jakab katedrális a legfontosabb látnivaló Sibenikben, valahogy egy komoly lépcsősor, és tényleg nyüzsgő itt az élet nyáron. Egy 12. századi templom helyén kezdték el építeni a katedrálist még az 1400-as években, és hát persze a mészkövet Brás szigetéről hozták ide. A szentély külső borításán 74 emberi arc fedezhető fel, mégpedig azért, mert az akkori város életében ők nagyon fontos szerepet töltöttek be, adományt adtak, vagy éppenséggel a helyi közösség vezetői voltak, magyarul az adott korszak politikusait meg mecénásait belevésték a templom külső részébe. Hát a mecénás az mecénás. A dóm oldalán található egy oroszlános kapu, ahol turisták hada fényképezkedik. Az oroszlánok tartotta oszlopok tetején van a teremtés két koronája, ugye Ádám, és mellett az Éva, mert most már tudjuk jól, hogy két koronája van a teremtésnek. Minden esetre a Szent Jakab Székesegyházon nyáron van egy olyan időszak, amikor díjmentesen is meg lehet nézni a belső részt, reggel 8 és 12 között, meg késő délután, de 6 óra után már fizetni kell, hogyha valaki turisztikai célból látogat ide. Sibenik óvárosa lényegében két párhuzamos utca, és utána a további kis apró sikátorok ezekre merőlegesek, és összekötik ezt a kettőt, meg van egy pét csíros kis terecske is. A dombtetőn pedig a Szent Mihály erődöt találjuk, az erőd alatt meg a temetőt, ahol érdekes, hogy főleg olasz neveket találunk a különleges sírköveken. Az európai városok közül Sibenik volt. Hát azt mondják a helyiek, hogy az első, de mondjuk azt, hogy az első között, ahol vízvezeték épült, és hamar kiépítették a közvilágítást is. Most hát nyilván az első város, ahol vízvezeték épült, az szerintem Róma, de hát most attól függ, hogy milyen kor vízvezetékét figyeljük, vagy melyik korszaknak a vízvezetékeit. Azt mondják a helyiek, hogy a Sibenik a dal, a bor és az igazi dalmát lélek városa. Ezt olvastam egy helyi prospektusban. Az kétségtelen, hogy mind a szárazföldön, mind a környező szigeteken nagyon sok érdekes dolgot találunk. Ami még szintén érdekes javaslat, hogy ha tehetik, akkor a nyaralás előtt, vagy után, vagy akár egy külön túrában nézzék meg Zágrábot. Nagyon kedves és nyaranta pörgős hangulatú város, 800 ezer lakosa van. Hát persze, amikor éppen VB döntőt játszik Horvátország, akkor aztán a Jelasics tér olyan szinten megtelik, hogy elképesztő. De a horvát főváros amúgy is gyakorlatilag két város egyben. Van az alsóváros széles sugárutakkal, hatalmas terekkel és szecessziós épületekkel, a felsővárosban pedig meghitt középkori a hangulat. A Jelasics szobrot egyébként már többször áthelyezték, vagy éppen megfordították, mégpedig azért, mert nem mindegy, hogy éppen a kivont kardja merre felé áll, de nagyon sok a legenda, de egy biztos, hogy igazi origó a horvát fővárosban ez a tér, meg a szobor, itt szoktak általában az emberek találkozgatni. Az óvárosban van Szent Márk temploma, a 13. században épült, és érdekes, hogy a tetőcserepek Magyarországról származnak, az 1800-as években hozták ide. A Szent Márk téren a templomon kívül még számos látnivaló van, például a Bán palotája, a horvát Bán palotája, hiszen a personál unió idején a horvát Bán irányította a bánságot. Akár Zágrában, akár valamelyik dalmát városban étkezünk, szinte biztos, hogy remek dalmát sonkát tudunk falatozni, kecskesajttal kínálják sok helyen. A borjú például még a kedvenc ételek közé tartozik, a házi ravioli, garnélarákok, a lazanyák, és hát azon kívül, hogy az olaszos ételeket már felsoroltam, vannak persze igazi horvát specialitások is, meg a tenger gyümölcseit is speciálisan készítik, tehát tényleg egyik jobb, mint a másik. Érdemes ezeket kipróbálni. Emlékszem, egyszer anyukám 20 évvel korábbi emlékei alapján megpróbáltam Rovinj környékét felfedezni, és egy fehér zsigulival indultam útnak, és túl sok pénz se volt nálunk, úgyhogy pont kiszámoltam, hogy elmehetünk Puláig, és hát Pula és Rovinj között húzódnak a Brioni-szigetek, ide már nem tudtam elmenni, aztán vagy 20 évig bánkodtam, és aztán végül sikerült oda eljutni. A területet egyébként az 1900-as évek környékén egy osztrák származású acélgyáros vette meg, és eredetileg családi nyaralóként akarta használni. Aztán 50 évesen úgy döntött, hogy inkább turista központtá varázsolja a helyet, és Európa exkluzív nyaralóhelyének számított a térség egészen a későbbi olasz turista központok megjelenéséig. Ma nemzeti park, izgalmas növény meg állatvilággal. Na, de már meséltem az ételekről, meg a dalmát szárított csonkáról, akkor még a csípős kolbászt mindenképpen hadd meséljem el, az nagyon-nagyon finom, és nagyon sok helyen megkóstolhattam, bár hozzáteszem, nekem a gyulai a kedvencem, de azért a csípős horvát kolbászt, a szlavóniai kolbászt is érdemes megkóstolni, meg a pagi sajtot, ami birkatejből készült, és régében itt is, a horvátországi területeken is, meg a szlovéniai területen is nagyon sok helyen lehet kapni. Éreléskor olívaolajjal kenegetik. Amikor azt mondjuk, hogy horvát hírességek, akkor valószínűleg rögtön elkezdjük sorolni, ugye, hogy Modric, Rakitic, Mandzukic, és a többi, és a többi. De hát valójában azért ne feledkezzünk meg Marinusról sem, a híres kőfaragóról, aki San Marinót megalapította a 4. században, Marco Polo. Bár úgy tudjuk persze, hogy olasz volt, de Korcsula városában született állítólag, és 5. Sixtus pápa, aki az egyházi intézményeket megreformálta, a váltóáram feltalálója Tesla, és a horvátok szerint Penkala találta fel a golyóstollat. Mi persze ezt Bíró Lászlónak adjuk, de mind a kettő igaz, mert hogy mindegyik mester készítette egy-egy speciális írószert. És horvát feltaláló készítette az első könnyűfém szerkezetű léghajót is, Dávid Schwarz. És az új lenyomatok alapján történő személyazonosítás is horvát találmány. Ha már a legeknél tartunk, akkor Horvátország tavaiban él a világ talán legnagyobb ilyen tavi medúzája, és Horvátországban található a legmélyebb európai karsztvidéki barlang. A legnagyobb sziget Krk, 409 négyzetkilométeres. A különleges állatok közé tartozik a kék béka és a mediterrán medvefóka. Utolsó példánya is a horvát vizekben éltek még, mint egy 15 évvel ezelőtt, hát, hogy van-e még belőlük, azt nyilván a horvát biológusok nálam jobban meg tudják mondani. Én nem láttam, de hát ez nem jelent semmit. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában Horvátországban barangoltunk, elmentünk Dubrovnikba, Zadarba, Splitbe, Trogirba, Sibenikbe, megnéztük Pulát, Rovinjt, hát tényleg sok helyen voltunk. Van olyan honfitársam, akinek már van itt ingatlanja, de biztos, hogy azt a részt nálamnál sokkal jobban ismeri, meg van olyan is, aki minden nyáron legalább egy olyan 25-30 napot itt lent tölt a tengerparton, hát tényleg az is nagyon sok idő, de hát most már hamar ideérünk, és hogyha megszeretjük az Adria varázsát, akkor azért nehezen enged el minket. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd segítőtársam, Garai Bendegúz nevében további kellemes napot kívánok. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Kiss Róbert Richárd. Viszont hallásra!